Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó már a rádióhallgató testvérek! A 17. század közepéig tartó vallási küzdelmekben való belefáradás, a bölcseleti gondolkozásban beállott változások, szaktudományok fejlődése, és a hitéletben megindult hanyatlás egyaránt közrejátszottak abban, hogy a kor szellemi mozgalma, az úgynevezett felvilágosodás, egy mindenek előtt természet előtti világ ellen való fordulást jelentett. A mozgalom tudósok és gondolkodók köréből indult el, hosszú ideig kevesek ügye volt, de azután rohamos gyorsasággal hódított meg váratlan nagy területeket. Akkor, amikor Osnabrückben a Westfáliai békét szövegezték, a Hobbes állami Leviátánjának látomását próbálta körvonalazni, meghalt Stockholmban 54 éves korában Descartes, a racionalizmus úttörője, aki pontosan azokban az években kísérelte ugyanazt, amit valamikor a görög gondolkodás kísérelt meg. Egészen előről gondolni végig mindazt, hogy az emberi értelem a világról és annak legvégső előfeltevéseiről és határozatmányairól megállapíthat. Bölcseletének lényegét nem is a közismert cogito ergo sum fejezi ki, gondolkodom, tehát vagyok, hanem az, hogy Descartes az emberi gondolkodás tényében, az emberi értelem működésében pillantotta meg a legvégső és eleve kétségbe vonhatatlan valóságot és igazságot. Kísérlete éppen merészségével és szellemességével áttetsző világosságával és egyszerűségével nyűgözte le kortársait, de sem kiindulása, sem módszerei mögött nem vették észre az örvényt, amely felé tartott. Descartes számára az ismeret első lépése maga az ismeret. Anyagtalan, gondolkodó, én közvetlen intuícióval szemléli saját működését, a gondolkodást, feltételezi, hogy ez az önmagáról szerzett ismeret igaz, és ebből állapítja meg az igaz ismeret kritériumait. A kiindulás tévedése ott van, hogy Descartes csak a gondolkodó értelemnek saját magáról való tapasztalását fogadja el közvetlenül nyilvánvalónak, holott egy egész csomó más dolog is ugyanilyen közvetlenül nyilvánvaló és kétségbe vonhatatlan. Az ismeret második lépése az Isten. A róla való fogalom megtalálható minden gondolkodó értelemben, s oda bizonyára nem kerülhetett másképpen, mint hogy ő maga vitte azt a lelkekbe. Isten fogalma velünk született fogalom, idea innata, születetlen idea. Végül mindegy, mint egy az Isten, a garanciája annak, hogy a körülöttem lévő tapasztalati világnak szintén valóságnak kell lennie. Ez az ismeret harmadik lépése. Descartes gondolatvilága erősen matematikai és geometriai jellegű. Ő mintegy megszerkesztette az alapfogalmakat, és azokból roppant erős dedukcióval vezette le a következményeket. Hobbes, aki nagyjából kortársa volt, az egyszerű mondhatni a legdurvább materializmust fejezte ki, idősebb kortársa Locke már megvetette az empirizmus alapjait. Spinoza pedig a racionalizmust is, az empirizmust is belevezette a panteizmusba, minden Isten. A bölcseleti gondolkodás megtagadta vagy el se kiesítette a metafizikát, útjukra indultak a világról a természet feletti elem kikapcsolásával készültek magyarázatot adni a szaktudományok. S e kettőből, s a társadalom vezető rétegének a életideáljainak a kereszténységtől való elfordulásából fakadt az úgynevezett felvilágiasodás. Azután, hogy a hitszakadás kora ismét szenvedélyesen a hit kérdései fordított az egész Európa figyelmét, a nagy vallásháború befejezése után újabb szekularizálódás folyamata indult meg a társadalomban, éppen vezető osztályaiban, mindenek előtt az arisztokráciában, köznemességben és a gazdagabb városi polgárságban. Úgy tetszett, mintha ezeknek a társadalmi rétegeknek többé nem az egyház vagy a kereszténység adná az életideálokat, és hogy a kívánatos életforma, életstílus, amely előttük lebeg, kevésbé volna alkalmas arra, hogy az egyház kívánságaival összeegyeztethessék. Különösen Franciaországban indult meg a társadalmi élet, a családhoz való kötöttségnek eddigi zártságából kilépett a nő, megkapta az érzelmi élete irányításának szabadságát, és ezzel új mozdanatot dobott a társadalom életébe. A változás legjobban az irodalomban tükröződik, és legjobban talán azzal a roppant távolsággal mérhetjük le, amit ott mutatkozik, hogy 1650 körül még a nagy spanyol drámaírók jelentik az európai irodalmat, és a nagy francia drámaírók akkor írják meg jellem drámáikat. 100 év múlva már 1731-ben Prévost abbé érzelmes szerelmi regénye, a Manon Lescaut európai esemény, hamis kártyás kitartott férfi, egy lehetetlenül romlott kurtizán szerelme, amit és még hasonló tucatjait rajongva olvasnak még az elvilágiasult életű apát az árdákban is. Újabb 50 év múlva pedig az érzelmesen érzéki Werther az európai irodalom eseménye. És ez azért jelentős, mert minden eddigi kornál szélesebb területen és méreható erővel, mint társadalmi lelkületet formáló erő jelentkezik ismét a szép irodalom. Filozófia, szaktudományok, szép irodalom és egy megváltozott életforma, ezekből folyik az úgynevezett felvilágosodás mozgalma. Tudományos vélemények népszerűsítésével harcol, és a propaganda eddig nem látott szerkezetét teremti meg. Vele szemben a legrosszabbkor kell eltűnni a társadalmi és szellemi szervezés mezőnyéről a jezsuita rendnek. A felvilágosodás mellett hamarosan fellép, és mint politikai, társadalmi, sőt, mint történeti eseményeket formáló tényező jelentkezik az úgynevezett szabadkövűvesség, illetőleg pontosabban a titkos társaságok mozgalma. Szereplésük szintén egészen különös jellegzetességeket ad ennek a kornak. Végül nem mulaszhatjuk el, hogy tekintetben ne vegyük a politikai hátteret, amely a 17. század második felét, a 18. századot jellemzi. Ez olyan egységes, hogy akár mint egyháztörténeti kornak, ezt a nevet adhatnók, az egyház és a francia Európa. A Veszfáliai béke utáni Európának ugyanis Franciaország a vezető nagyhatalma. Amióta csak az egységes Franciaország megvalósult, fennállásának legfőbb politikai hagyománya volt az, hogy határain ne engedjen egységes, nagy államiságokat kialakulni, bármiféle hatalmi vagy dinasztikus elv kezében Franciaország köré zárulni is akár állandó, akár időleges összeműködésükkel Franciaországot fenyegetni. Már a 14. századtól kezdve, ezt a klasszikus hagyományt követve, akadályozta meg a francia királyság, amikor csak tehette, a német egység kialakulását. A Veszfáliai békében teljes lett Richelieu Franciaországnak diadala a németség felett, és most Mazarin a 14. Lajos, Franciaországa, s többi Európa felett kísérlik meg kíméletlenül érvényesíteni a francia hegemóniát. Sőt, a 18. század fordulóján a spanyol örökösödési háborúban megalkotni még Franciaországot. Látni fogjuk, milyen nehéz a pápaságnak ezzel a hatalmi túlsúly ellen egyensúlyt tartani. De ez a másfél század még súlyosabb megpróbáltatások előtt újra csak a nagy ígéretet illusztrálja. A non prevalebunt ígéretét nem haladják meg, nem teszik tönkre az egyházat, ahogy mondja Krisztus Péternek, hogy a porte inferia pokolkapui nem vesznek erőt rajta, mint ahogy nem vettek erőt az egyházon azok az ellenséges erők sem, amelyeket filozófusok tévedései, regényírók műveinek romlott és finom oldalai jelentettek. Nem vehetett erőt rajta a hatalom sem diplomáciával, sem fegyveres erőkkel, pedig az a helyzet, amelybe az egyház akkor került, sokszor volt kilátástalannak tetsző, keserű és szorongatott. Az a pápa, akinek uralkodása ideje már teljes egészében a 30-es háború idejére esik, 8. Orbán volt, egyénisége az egész működési területe szerint úgy tűnik fel, mint a katolikus megújódás utolsó pápája. Alatta jelentkeztek az egyház belső élete felé az utolsó jelentékenyebb reformok. A pápaság diplomáciájában a pápaság európai nagyhatalom voltának öntudata, erélye és valósága. Az elhanyatlás az ő utóda alatt jelentkezett szemmel láthatóan. És ez az utód pedig 10. Ince pápa volt, aki 1644 és 1655 között uralkodott. Egyéniségében, mintha csak újra a reneszánsz pápái közül lépett volna elő valaki, pompa szeretetével, mértéktelen nepotizmusával, az életszentség iránt való közönyével, és a földi dolgok által való befolyásoltsággal. Megválasztásában a bíborosi kollégiumnak elvilágosodása jelentkezett ismét, az, hogy a kardinálisok testülete Itália legelőkelőbb és leggazdagabb arisztokrata családjainak válott gyülekezetévé egy pompázó élethez szokott nagy múltú, de egyre szűkebb szemlélet körébe zárkózó arisztokrata társaság közössége lett. Egyébként azonban az új pápa nem volt köznapi jelenség. Arcképét akkor legnagyobb művésze Velázquez festette meg. Előkelő makacs és magányos nagyúr ül a bíbor karszékben. Csupa ellentétekből összekevert arc, amely egyszerre fejez ki lágyságot és energiát, gyöngétséget és erét, értelmet és ösztönösségeket. Amikor megválasztották, már 72 éves volt, és igen fényes pályafutás állott mögötte. Kitűnő irodalmi képzettséggel, erős politikai ösztönösségekkel rendelkezett. Korán lett bíboros, sőt, jól bevált, mint a kuriai kormányzat egyik vezetője, és mint diplomata a kora ellenére kiváló egészség, fölényes és finom modor jellemezték azon kívül. Páratlan munkabírás. És a pápaság ekkor már rendkívül terhes egyházkormányzati hivatal volt, és ő 11 éven át egészen 83 éves koráig pontosan végezte ennek feladatait. Ami pápaságának emlékezetét oly sötétté színezi, a sógornője Donna Olimpia iránt érzett vak szeretete volt, ez az eszes, előkelő, és valóban nagystílű hölgy a pápaság történetében utoljára tudott asszonyi oldalról elhatározó befolyást gyakorolni a kúria kormányzatára. Az, amit a pápa Donna Olimpia iránt érzett, semmiképpen sem volt több, mint tiszta rokoni és baráti szeretet, és egy alapjában véve magányos ember vágya és ragaszkodása a szeretet és megértés iránt. Azonban sógornője mértéktelenül és durván kihasználta ezt a barátságot és befolyást, és szinte nyíltan ő kormányozott a pápa helyett. Ő döntött a bíborosi kollégium való felvételek mellett. A pápához Rómába érkező követek nála tisztelektek először, a fejedelmi udvarok legelőször ővele igyekeztek érintkezést keresni és tartani, és véleményét kiputatolni, lehetőleg megnyerni. Ő viszont azt pénzvágya kielégítésére használta fel. Alacsony intrikákba rángatta bele a pápai kormányzat ügyvitelét, külön kegyenci udvar tartott, s féltékenyen őrködött azon, hogy a pápa környezetében az övé mellett semmiféle személyes vagy tárgyi befolyás ne jelentkezhessen. Viselkedése már a kortársak számára is botrányos volt, pamflettek, gyalászkodó, vádaskodások tárgya. Sokáig egy Letti Gregorio nevű kortársa kései munkájának legendáiból és vágyaiból ítélte meg a történetírás és emlékét az elfogulatlan kutatás, és alig bírta megtisztítani. De már Ranke helyesen ítél róla az újabbkori pápaság történetének eléggé hiányos és csonka vázlatát tartalmazó munkájában. Pedig nélküle 10. Ince pápasága nem lett volna egész dicstelen. Hogy a bíborosok maguk közül a legkülönbet választották, azt megmutatták mindazok az intézkedések, amelyekben 10. Ince példaadóan erős és okos tudott maradni. Századok hagyományait folytatta, és magatartása utódai számára is megtámadhatatlan alapokat fektetett le. Alatta kezdődött a pápaság küzdelme a jánzenizmussal, és a Lajosok francia nagykirályságának újjáfogalmazott gallikánizmusával. A jánzenizmusban utoljára jelentkezett egy dogmatikus szakadás az egyház újkori történetében. A jánzenizmus legnagyobb veszélye nem az volt, hogy dogmatikai elemzés szerint a kálvinizmusnak afféle utójátéka, hanem az, hogy nem fejedelmi udvarokból indult ki, nem világi területeken világi érdekekből és világi érdekét kívánt harcolni az egyház ellen, hanem onnét indult el, hogy legveszélyesebb egyházi körökből, szerzetes és szerzetesnői kolostorokból, püspöki udvarokból és papi házakból. És ott jelentkezett, ahol a legveszélyesebb, a templomokban. Amit el akart venni az egyháztól, az nem valamiféle világi jogkör volt, vagy püspökök kinevezésének a joga, vagy bármi hasonló egyházpolitikai tény, hanem az Isten iránt való meghittség bizalmát és hitét akarta elvenni az emberek szívéből. Isten közéletének gondolatát és öntudatát. Hideg és idegen messzeségbe kívánta zárni a hívők előtt az Eucharisztiát. Mind az egyháziak rétegéből kiindulva, az áhítat nevében is, a hitbuzgalom nevében. A jánzenizmus egyszerre volt téves misztikai és hitbuzgalmi irány, és téves alaptételeken felépülő dogmatikai forradalom. A már tridenti zsinat után meginduló kegyelemtani harcokra, de ez csak a jánzenista ten egyes tételének felvetődését magyarázza, és nem magát a mozgalmat. A 17. és 18. századnak ez a nagy belső eretnegsége Jánzen Kornél Löweni egyetemi tanár nevéhez fűződik. Az ő tételének közvetlen forrása, mint egy két nemzedékkel előtte ugyancsak a löweni katedrán tanított Bajusz Mihály volt, akinek a kegyelemtanra vonatkozó 79 tételét még 5. Szent Pius pápa ítélte el 1567-ben. Jánzen, aki hosszú időn át volt a dogmatika tanára Löwenben, majd iperni püspök, mintegy 2 évtizeden át tanulmányozta Szent Ágoston tanítását, és végül egy bajusz véleményeitől erősen befolyásolt műben kívánta összefoglalni a Szent Ágostoni gondolatvilágnak a kegyelemre vonatkozó tanításait. Műve Augustinus, azaz Szent Ágoston tanítása a lélek egészségéről, betegségéről és orvosságáról 1640-ben. Hát majd erről a könyvről a következő egyháztörténelmi sorozat előadásában fogunk majd beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!